Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 65. Zsoltárunk első versét. A 65. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 162. dicséretünket énekeljük. A 162. dicséretünket énekeljük mind a 9 versével: ím bejöttünk nagy örömben, felséges Isten, a te szentidnek gyülekezetébe. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyvében, a 77. Zsoltárban így olvassuk Isten igéjét. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem. Kezem feltartom éjjel szüntelenül. Lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem és sóhajtok. Róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről. Szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem, avagy mindörökké elvett éj az Úr, és nem lesz többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott éj az ő kegyelme, vagy megszűnik-e ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezett könyörülni Isten? Vagy elzárta haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a fölségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges! Kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? Te vagy az Isten, akit csodát mívelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendültek a fellegek, és a te nyílaid széllyel futkostanak. Mennydörgésed zúgott a forgószélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat, a te népedet, Mózesnek és Áronnak kezében. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Felséges Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük néked, hogy megállhatunk előtted a te templomodban, és imádhatunk téged, aki most itt jelen vagy közöttünk. Köszönjük néked, hogy megemlékezhetünk a te hatalmas voltodról, nagy csodáidról, melyeket cselekedtél a történelemben. Megemlékezhetünk arról, hogy elhívtad Ábrahámot, népet adtál neki, ígéreted szerint. Megemlékezhetünk arról, hogy e népből származik a mi dicsőséges megváltónk, az Úr Jézus Krisztus, aki nem csak a mi megváltónk, hanem az egész emberiségnek adatott egyetlen üdvözítő. Hadd magasztaljunk téged azért, hogy általa van szabadulásunk a bűnből, a kárhozatból, és általa lehetünk kedvesek előtted, és általa lehetünk az üdvösség fiai, a te gyermekeid. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad a legnehezebb utat érettünk, és eljöttél ide, és leszálltál a pokloknak a mélységére, hogy fölemeljél és megszabadítsál bennünket, akik azt nem érdemeljük meg. Köszönjük néked, mennyei atyánk és dicsőséges Úr Jézus Krisztus, azt a szeretetet, ami mindebben megnyilvánult az emberiség iránt. Kérünk téged arra most, hogy legyél itt velünk szent lelked által, és szólíts meg egyen-egyenként mindnyájunkat. Látod, hogy kik azok, akik gyászoló, szomorú szívvel jöttek ide. Látod, hogy kiben vannak olyan kérdések, amikre nem talál választ sehol, senkinél. Látod, Urunk, hogy ki az, aki nehéz dolgok előtt áll az életében, talán műtét vár rá, vagy egyéb más nehézségeket kell megoldania. Kérünk téged arra, hogy te szólj azokhoz is, akiknek derűs az élete, akinek nincs semmi problémája, akik jól vannak. Ó, Úrunk, kérünk téged arra, hogy te, aki ismersz minket, ajándékozz meg most minket a te drága szavaddal. Engedd, Urunk, hogy hitáltal tudjuk mi is magunkhoz venni azt, amit elkészítettél nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te gondviselő kegyelmed gyűjtött most itt össze bennünket, és megköszönjük most néked mindazt, amit tényleg az elmúlt héten is kaptunk tőled, akár testi, akár lelki javakat. Köszönjük, hogy most ebben a templomban összegyülekezhetünk és reát hallgathatunk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és jelen vagy közöttünk. És minden helyen, ahol a te szavad után, a te lényed után szomjazó emberek gyűlnek ma össze. Köszönjük néked, Urunk, hogy imádságunk előtted van, és meghallgattad azt, mielőtt még elmondtuk neked. Amen. Kedves testvérek, énekeljük el a 172. énekünket, az ige hirdetésre készülve. A 172. énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapígéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 77. Zsoltárból, a 7. vers második felétől a 10. versig. Foglaljunk helyet, testvérek! A 77. Zsoltár 7. versének második felétől ezt olvassuk. Szívemben elgondolkozom, és azt kutatja lelkem, avagy mindörökké elvetté az Úr, és nem lesz többé jó a karó? Avagy végképp elfogyotté az ő kegyelme, vagy megszűnik-e ígérete nemzedékről nemzedékre? Vagy elfelejtkezetté könyörülni Isten? Vagy elzárta-e haragjában az ő irgalmát? Kedves testvérek! Az egész világot megrázta az a terrortámadás, aminek több száz gyermek és jó néhány szülő áldozatául esett. Irakban egyik merénylet a másikat éri. Folyamatosan olvassuk, halljuk, látjuk ezeket a szörnyű eseményeket, és közben bennünket is utolér egy-egy betegség. Elköltöznek kedves szeretteink, baleseteket szenvednek a családtagjaink, lelki nyomorúságba jutnak hozzánk közel álló emberek. Amikor ezek érnek bennünket, akkor sokszor sokkolnak. És amikor a sok hatás elmúlik, akkor elkezdjük Istent kérdezgetni, Istenem, te, aki mindenható és szeretet vagy, hogyan engedheted megtörténni ezeket a rossz dolgokat? Ezzel felvetjük a Teodíciának az ősi kérdését, ami így hangzik, ha van Isten, aki mindenre képes és szeretettel teljes, hogyan engedheti az igazságtalanságot, a betegséget, katasztrófákat, terrorizmust, gonoszságot, halált létezni ebben a világban? Miért nem törli el ezeket? Miért nem teszi ezt a világot mindettől mentessé, ha tényleg van rá hatalma és szeret is bennünket? Vas Albertnek a Hagyaték című regényében találkozunk egy fiatal emberrel, aki ezzel a problémával küszködik. Derecskei Péter tanító legény, akit éppen megszöktettek a románok fogságából, az erdélyi hegyek közt így beszélget az Isten tudó öreg emberrel. Az öreg ezt mondja: miképpen lehetnénk itt, ha nem létezne Isten? Mire a fiatal ember: s azok odalent, kik ölik a magyart, terelik az embereket, mint marhákat a vágóhídra, azok is itt vannak. Isten akaratából vannak-e itt? Miféle Isten lehet az, aki gyilkosokat, latrokat és haramiákat uszít a világra? Jobb, ha nem hiszek Istenben, mint ha elhiszem, hogy az ő akaratából történik mindez. Kicsit később ugyanez a párbeszéd folytatódik. Az öreg ezt mondja: az olá embert is az Úr teremtette, nem gyűlöletre, nem gyilkolásra, hanem egymás szeretetére és békességre teremtett mindnyájunkat. Mire indulatosan felcsattan a tanító legény: s amit az oláhok odalen művelnek, az békesség és szeretet? Lám csak, maga se jobb azoknál, akik azt papolják, hogy ha pofon vág az olá, nyújtsd oda neki a másik orcádat is, hadd verjen agyon, ha kedve van hozzá. Nekem ebből elegem van, érti? Nekem olyan Isten kell, aki azt tanítja, hogy minden agyonvert magyarért 10 oláhot verjek agyon, s aki erőt is ad hozzá, hogy ezt a parancsot teljesíthessem. Elegem volt a gyávák, a tehetetlenek, a megalkuvók, a magafajta bujdoklók Istenéből, aki az olá gazoknak palotát ad, de magát lássa, barlangban tartja, mintha nem is ember lenne, hanem valamiféle vadállat. Nézzem csak magára, vén ember! Olyan Istenben bízik, aki még házat se ad a magyarnak, a saját hazájában, hanem ide űzi föl a hegyekbe, mint a bujdosó haramiát. És maga akarja elhitetni velem, hogy a maga Istene jobb, mint az oláhoké, vagy zsidóké, vagy éppen a muszkáké, akik el se hiszik, hogy van Isten a világon? Oda nézzen, övék mégis az egész világ. Eztán haragosan otthagyja a fiatal ember az öreget, aki ezt mondja a vele lévő kisgyereknek: nézd, Dani, mert nézheted. Itt megy egy magyar, aki nagy tettekre alkalmas, mert nagy benne a szeretet, mindössze, hogy oldalra billent benne a lélek. És amilyen sok szeretet van az egyik oldalon, éppen olyan sok gyűlölet húzza alá a másik oldalt. Így aztán semmit nem ér. Reménykedem, hogy meg tudom értetni vele a szeretet titkát, mert érdemes ember lakozik szegényben. De vakká tette a keserűség, és süketté a gyűlölet. Nagy kár érte. Azért idéztem ezt, testvérek, mert a tanító legény gondolatainak lényege ugyanaz. Isten, ha szerető és hatalmas, miért nem lép fel adott esetben a magyarokat ért igazságtalanságok, gonoszságok ellen? Hogyan engedheti ezeket megtörténni? Mi is ugyanezt kérdezhetjük. Nem csak a magyar népünk életére, történetére nézve, hanem a természeti katasztrófákra nézve, a terrorcselekményekre nézve, a betegségekre nézve, az éhínségekre nézve. És aztán tulajdonképpen jön a többi kérdés, mintha zsilipet húztak volna föl: egyáltalán honnan ered a szenvedés, a halál, van-e értelme ezeknek, legyőzhető-e és elérhető-e egy szenvedés és halál nélküli világ? S ha már így kell lennie, hogyan védekezhetnénk a bajok ellen? Ki véd meg bennünket? Jönnek a kérdések. És aztán jönnek a válaszok is, szinte áttekinthetetlen kuszaságban. Innen-onnan. Ezért mielőtt egy lépést is tennénk, testvérek, azt tanácsolom, hogy döntsük el, először is azt az alapvető dolgot, hogy mi kire hallgatunk. Kire hallgatunk. Tudnélik, tényleg itt van ez a kérdés a szívünkben, lelkünkben, hogy ha Isten van, már pedig úgy gondoljuk, hogy van, és ő szeretet, és ő teljhatalommal bír, akkor hogyan engedheti meg, hogy mindez történjen ebben a világban? Vagy mindez történjen velünk? Kérdés, mondom, az alapvető kérdés, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolását kitől várjuk? Kire hallgatunk? Ha ezekre a felmerülő kérdésekre, testvérek, nem legyintünk, vannak, akik legyintenek, és azt mondják, hogy nem kell ezekkel foglalkozni, úgyse tudunk válaszolni ezekre a kérdésekre. Foglalkozunk más kérdésekkel. Ne ilyen elméleti kérdésekre fecséreljük az időnket. Most, ha nem így beszélünk, hanem emberhez méltón gondolkozni kezdünk, mert hát ez valami emberhez méltó tevékenység, akkor a legelső dolog tényleg ez, amit el kell döntenünk, hogy ebben a fontos kérdésben kire fogunk hallgatni, kitől fogadjuk el a választ. Ha csak az emberi értelem segítségével, a saját eszünk szerint próbáljuk megválaszolni a kérdést, előbb-utóbb rájövünk arra, hogy túl nagy fába vágtuk a fejszénket, és végül lehetséges, hogy oda jutunk, ahova számos gondolkodó eljut a saját esze, a saját értelme segítségével, hogy azért történnek ezek a tragédiák, mert ha Isten van, akkor nem mindenható, nincs hatalma, nincs ereje ahhoz, hogy megakadályozza ezeket a dolgokat, vagyis Isten egy gyenge Isten. A másik eshetőség, hogy ha van Isten, akkor ő nem a szeretetnek az Istene, hanem egy kegyetlen, igazságtalan, szeretet nélkül való szörny. Van, aki ki is mondja, hogy ha Isten van, akkor ő maga a gonosz. És aztán a harmadik következtetés, amit levonnak a saját eszük segítségével választ kereső emberek, hogy tulajdonképpen Isten nincs. Mivel nincs, ezért nem is tudja ezeket az eseményeket megakadályozni. Nos, tehát akik nem a Bibliában keresik a választ, azok okoskodásaikban ide jutnak. Ha van Isten, szörny, vagy gyenge, avagy egyáltalán nincs is Isten. Zsákutcába jut az ilyen ember, mert úgy gondolom, hogy zsákutcában van az, aki a világban, a családjában, vagy a saját életében jelenlevő szenvedések láttán Isten ellen fordul, kikiáltva őt gyengének, vagy szeretetlennek, vagy esetleg megtagadja a létét. Hiszen az az ember, aki ezt csinálja, pontosan az ellen fordul, aki ebben a szenvedéssel teli világban az egyetlen kapaszkodója lehetne. Olyan ez, mintha a beteg elmenne az orvosához, a rendelőbe, és aztán azt mondaná, hogy te egy tudatlan vagy, te egy rossz ember vagy, te egy gonosz ember vagy, aki ártani akarsz nekem, és én most téged meg foglak ölni. És akkor az orvos ellen fordul, az ellen az ember ellen, aki segíteni tudna rajta. Aki Istenben hívő ember, az elhatározhatja a szívébe, és én ezt tanácsolom, hogy Istennek a válaszait fogadja el. A Teodícea kérdésében is, vagy kérdéseiben is. Az Isten válaszol az embernek mégpedig a Bibliában ezekre a kérdésekre, a Bibliában. Eligazít bennünket alapvető kérdések tekintetében, leegyszerűsíti a dolgokat, és a hívő ember számára is olyan hiteles és egységes válaszokat ad, amik nem állnak ellentmondásban a hétköznapi életnek a tragédiáival és kemény valóságával. Egyszerűen a szenvedésekkel körülvett ember, én és te, mi, ebben a világban nem találunk más jó megoldást, mint azt, hogy csak az Úrhoz fordulunk, és tőle várjuk a választ a Teodícia kérdésére. El kell dönteni a szívünkből, hogy mi meghallgatjuk ezeket a válaszokat, vagy ezt a választ. A Bibliával kapcsolatban, amiről azt mondtam, hogy abban válaszol nekünk Isten, most a Bibliával kapcsolatban hadd hangsúlyozzam azt, hogy az ott olvasható isteni válaszok egyedül hitáltal fogadhatók el. Noha megérthetők ezek a válaszok, de elfogadni, magunkévá tenni csak is hit által tudjuk. Ha nem tudjuk hinni, amit az Isten mond nekünk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor nem tudunk megnyugodni bennük. Nem tudunk megállni a titkok határánál, ott, ahol az Isten megáll és azt mondja, hogy eddig jöhetsz, de tovább nem engedlek téged. Többet nem kell tudnod. Ha nem hittel olvassuk az igei válaszokat, akkor egyenrangúnak fogjuk tekinteni az Isten válaszait más filozófusoknak, vagy teológusoknak a kérdésbe adott válaszaival. Hit nélkül egyszerűen lehetetlen Istennek tetszeni, és az ő válaszait komolyan megragadni, és magunkhoz ölelni, és a magunkévá tenni. Itt azért hadd utaljak arra is egyébként, hogy nem csak a Biblia, hanem a más forrásokból érkező válaszok elfogadásához is hit kell. Hit kell annak az elfogadásához is, hogy az Isten nem szeretet, hanem gonosz, nem hatalmas, hanem gyenge, és tulajdonképpen nem is létezik. Ezt is hinni kell. A kérdés tehát az, hogy kinek a válaszát fogadom el hit által. Istennek a Bibliában adott válaszait, vagy más embereknek a válaszait ragadom meg, és azokban hiszek. Azért javaslom, hogy hit által fogadjuk el Istennek a Bibliában adott válaszait, mert ahogy azt érzékelhettük a Vasalbertől idézett párbeszédben, aki az Isten válaszait nem fogadja el hittel, az sok fájdalommal szegzi át magát. Egyáltalán nem mindegy, a saját lelki állapotunk miatt sem, a saját lelki nyugalmunk, lelki békénk miatt sem, hogy kire hallgatunk. Derecskei Péter tanító legény nem hallgatott az Istenre, ezért tele lett az Isten iránt és az emberek iránti gyűlölettel, keserűséggel és bosszúvágyjal. Vajon jó ezekkel megtelítődni? Az öreg szerint nem jó. Azt mondja, érdemes ember lakozik szegényben, de vakká tette a keserűség és süketté a gyűlölet. Nagy kár érte. Nem lehet boldog, testvérek, ma se az az ember, aki látva a világban, a környezetében, a saját életében lévő tragédiákat, nyomorúságokat Isten ellen fordul, mert az ilyen embernek a szíve megteli keserűséggel, gyűlölettel, hitetlenséggel, bosszúvágyjal. Nem lehet boldog az az ember, akiben ezek az indulatok és érzések lakoznak. Hogyha az Isten válaszait meghallgatjuk, amiket a Bibliában nyújt, és azokat hittel a magunkévá tesszük. Nem mondom, hogy minden titokra fény derül, de a lelkünk békességet talál. A lelkünk nyugalmat talál. Arra is szeretnék itt rámutatni, testvérek, hogyha magunk miatt, a saját lelki békénk miatt nem is annyira érdekelnek bennünket az Isten válaszai, gondoljunk arra, hogy számos ember van körülöttünk, aki ezekkel a kérdésekkel küszködik. Legtöbbször nem mondják ki azt, hogy ezzel a problémával killódnak a lelkük mélyén. Lehet, hogy már kicsit belefáradtak abba, hogy ezzel az egésszel foglalkozzanak, mert értelmetlennek látják ezt. De mégiscsak ott van az emberekben ez a gondolat, hogy ha van Isten, ne talántán, ha van, és ő mindenható és szeretet, akkor miért engedi ezeket a dolgokat történni velem, vagy a környezetemben? Olyan jó lenne, testvérek, hogyha mi úgy látnánk az embereket, hogy nekünk, ha hívő emberek vagyunk, segítenünk kellene nekik. Egyféle missziói kötelességünk, hogy tudjunk ezekre a bennük forgó kérdésekre valamiféle bibliai választ adni, és valami igei útmutatást adni nekik. Hogy ne oda jussanak el, hogy az Isten gonosz, és az Isten az egy gyenge Isten, akiből elegünk van, vagy ne az egyenes ateizmusba jussanak, hogy nincs is Isten tulajdonképpen, és nem is hajlandók már erről vitát nyitni, hanem hogy segítsünk nekik valahogy az ő lelküknek orvosát megtalálni és belekapaszkodni. Nekünk van bizonyos felelősségünk ezekkel az emberekkel szemben, akik, ahogy mondtam, Zsák utcában vannak. Vagy oda bekényszerítették őket, vagy önszántukból mentek bele, de nem tudnak kijönni belőle. Nekünk oda kell menni, és meg kell fogni a kezüket. És valahogy az íge alapján az Isten válaszait kellene tolmácsolni feléjük. Segíteni rajtuk. Nos, visszakanyarodok oda, onnan elindultam, ez az első gondolatkörhöz, ami egy kicsit talán szerteágazó volt, de a lényeg ez, hogy el kell határoznunk, hogy kire hallgatunk a kérdés vagy felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében. Tanácsolom, hogy hallgassuk az Isten Bibliában adott válaszait hittel, bizalommal. Ugyanakkor most egy kicsit tovább lépve a második gondolatkörünkre, szeretném azt is föltenni, hogy hogyan is kérdezzük mi meg Istent. Mármint, hogy ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Hát a válasz egyértelmű. Istent imádságban kérdezhetjük meg. Imádságban. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy járuljunk hozzá. Mármint, hogy a Krisztushoz. Menjünk oda imádságban, és mondjuk el neki, ami a szívünkben van. Mindennel oda mehetünk hozzá, a fájdalmunkkal, a betegségeinkkel, a kérdéseinkkel is. És elé tárhatjuk. Ez egy csodálatos kiváltságunk, hogy nincs olyan kérdés, amit az Úrnak föl ne tehetnénk. Az Úr számára nincsenek tabuk. Nincsenek tabuk. Nincsenek olyan dolgok, amiket nem lehet érinteni. Mondjuk el nyugodtan neki, hogy Atyám, hát hogyan történhetnek meg ezek? Istenem, hogyan engeded ezeket a dolgokat? Úr Jézus, miért történnek ezek a dolgok? Minden kérdést, ami fölmerül bennünk a nehézségek láttán, a tragédiák, a bajok, betegségek, halál láttán, nyugodtan mondjuk el imádságban a mi teremtő Istenünknek. Maradva egy kicsit ott a zsidókhoz írt levélből idézett résznél, azt is olvassuk, hogy járuljunk tehát bizalommal. Bizalommal. Fontos ez a dolog, testvérek, hogy ha mi az Úr Jézushoz, vagy az Úrhoz fordulunk a kérdéseinkkel, akkor bizalommal tegyük ezt. Ez a szó azt jelenti, hogy nyíltan, őszintén, egy bizonyos szabadsággal. A hívő ember, aki így ezzel a bizalommal jön az Úrhoz, és mondja el imádságban neki a kérdését, az az ember választ fog kapni, vagy válaszokat fog kapni az Istentől. Biztos. Azt mondja a Biblia, hogy a kételkedő ember nem kap választ. Jakab levelében olvassuk, hogy a kételkedő ember ne félj, ne higgye, hogy kaphat valamit az Úrtól. Az, aki egy bizalommal jön az Úrhoz, nyíltsággal, őszinteséggel elmondja neki a dolgokat, kérdéseit, az valamiféle választ fog kapni. Emlékezzünk vissza a Zsoltár, amit elolvastunk. 77. Zsoltára. Aszáf egy problémával küszködik. Felolvastam ezt a problémát, ami ugyanez a probléma, amivel mi is küszködünk. Hát Istenem, te jó vagy, te szeretetteljes vagy. Hát talán vagy elmúlt volna a te irgalmad, a te ígéreteidet visszavontad. Megszűntél kegyelmes lenni, hogy ilyen sok baj van körülöttem a világban? A lényeg, testvérek, Aszáf számára is az, hogy az Istennek teszi föl a kérdéseket, mi ostromolja az Istent a kérdéseivel. És aztán utána döbbenetes egyébként, hogy a Zsoltár végére már választ is kap. Tehát nem is kell neki nagyon sok ideig várni a válaszra, mert Isten elég gyorsan megválaszolja neki gondolatban a föltett kérdéseket. De azért ez példa nekünk, testvérek, hogy ne a kérdéseinket ne csak magunkba forgassuk, ne pusztán csak egymásnak vagy a szomszédasszonynak tegyük föl, ne a pszichológusnak mondjuk el, hanem magának, az urak urának. És ezt a bizalommal tegyük. Van egy másik Zsoltár is, a 73. Zsoltár ugyancsak Aszáf írta. Ott pontosan megint úgy látszik, ez egy ilyen vívódó ember volt, de a kérdéseivel mindig az Istenhez ment. Ott azt olvassuk, hogy hát Aszáf körülnézett, és azt mondta, mennyi hitetlen, gonosz ember van a világban, és milyen jól megy a sorsuk. Pedig Istenem, te azt mondtad, hogy akik benned hisznek, azoknak fog jól menni a sorsa. Én benned hívő ember vagyok, de köszvényes vagyok, minden bajom van. Hát hogy lehet ez, Uram? Hogy a hitetleneknek jól megy sorsa, a téged félőknek meg rosszul megy a sorsa. Hát nem azt mondtad, hogy ez fordítva leszen? Megint testvérek, ez a csodálatos Aszáfban is, hogy egyszerűen elmondja az Istennek, hogy mi a problémája. És azt mondja ott a 73. Zsoltár, hogy egészen addig küszködött ezzel a problémával, míg nem bementem az Isten templomába, és megértettem azoknak sorsát. Bemegy az Isten elé, és az Úr föltárja előtte a válaszokat. Tehát kérdezzük Isten, testvérek, a legnehezebb kérdésekbe, és menjünk hozzá bizalommal, és öntsük ki előtte a szívünket. Aztán, testvérek, az is fontos azért a szenvedés dolgába az Úrhoz fordulunk, hogy érintettként menjünk oda az Úrhoz. Érintettként. Oda mehetünk persze úgy is, hogy na hát itt egy elméleti probléma van, Istenem, amit szeretnék megoldani. Aztán valahogy te valahogy old meg ezt a kérdést. De jobb ezt a kérdést nem így az Úr elé tárni, hanem úgy, hogy ez bizony engem is személyesen, úgymond egzisztenciálisan érintő probléma. Hiszen bárhol történik a világban, emberek között valami tragédia, most hogy itt van ez a szegény észak-oszitiai eset, az bennünket is érint. Mármint, hogy úgy érint hívő embereket, hogy Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette, és tulajdonképpen ezek az emberek, akikkel az a tragédia történt, azok a mi embertestvéreink. Embertestvéreink. Ami velük történik, bizonyos értelemben bennünket is érint. Persze úgy is érint bennünket, hogy meg is ráznak bennünket azok a képsorok, vagy azok az üres sírok, vagy keresztek, amik ott vannak. Megráz bennünket, érzelmileg is érint a dolog, de lehet, hogy előbb-utóbb velünk is történik valami. Ezt senki nem tudja megmondani, hogy akár terrortámadásért, akár betegség, akár halál, vagy valami történik a családunkban, vagy a környezetünkben, akár földrengés, vagy természeti katasztrófa történik, nem tudjuk. Ha az Úrhoz fordulunk a világban lévő szenvedések, tragédiák láttán, és elmondjuk neki a kérdésünket, hogy te, aki mindenható és szeretet vagy, hogy engedheted ezeket, akkor testvérek, érintettként vigyük az Úr elé ezt a problémát. Érintettként. Vigyük továbbá az Úrhoz, testvérek, ezt az egész problémát megkísértetve is. Megkísértetve is. Mert ha történik az emberrel valami rossz, lásd Jóbot, akinek tragédiák sora ment végbe az életében rövid idő alatt, akkor azt mondja neki a felesége, hogy átkozd meg az Istent és hallj meg. És bizony megkísért bennünket is a gondolat, akár velünk, vagy a környezetünkben történik valami, hogy megátkozzuk az Istent, és nem mondunk mindenről. Az Úr elé fordulunk, átkozz meg az Istent, és hallj meg. De ha így meg is kísértetünk, testvérek, gondolatunkba, szívünkbe, akkor ezzel együtt menjünk oda az Úrhoz. És öntsük az Úr Jézus elé a mi kérdéseinket, és várjuk az ő válaszait. Nem baj az, hogy az ember, hogy így mondjam, megkísértetik. Nem baj, hogy elmondja Jobbnak ezt az ő felesége. Mármint, hogy a feleség részéről baj, hogy ezt mondta, de hogy ez Jobb ezt hallotta, az önmagában még nem baj. Megpróbáltatott az ő hite, és ebben a pillanatban ki is állta a próbát, mert azt mondja a feleségének, hogy nem tudod, mit beszélsz. A jót elvettük az Isten kezéből, a rosszat ne vennénk el tőle. És nem vétkezett Jób. Testvérek, de a kísértés ott volt, mindazáltal kitartott a kísértésbe, és az Úrhoz ment utána. Testvérek, mi is ezt tudjuk tenni, hogy ha meg is kísért az a gondolat, hogy forduljunk el az Istentől, hogy ne törődjünk már a Krisztussal. Éljük nélküle az életünket. Ezzel együtt menjünk oda a mi Urunkhoz. És mondjuk el neki a miértjeinket, meg a egyéb kérdéseinket is. Nyugodtan, őszintén, bátran. És talán az utolsó dolog, amit ezzel kapcsolatban még elmondanék, az az, hogy az Úrnak tisztelettel mondjuk el a kérdéseinket. Tisztelettel. Abban a tudatban, testvérek, hogy akit mi kérdezünk, aki elé jövünk a bajunkkal, az az élő Isten, a Szent Háromság Isten, aki teremtette az egész mindenséget, akinek a kezébe van minden hatalom, aki gondját viseli ennek a mindenségnek, akivel mi nem állunk egy szinten, és azért nem a haveri alapon jövünk hozzá, hanem ő az Isten, mi pedig az ő teremtményei vagyunk. Kicsik vagyunk, végesek vagyunk, tudatlanok vagyunk, erőtlenek vagyunk. Saját teremtményi voltunkat halálosan, komolyan véve, tisztelettel forduljunk a kérdéseinkkel az Úrhoz. Tehát testvérek, az első gondolatkör az volt, hogy ha látjuk ezeket a problémákat, akkor el kell dönteni, hogy kitől várunk válaszokat, Istentől. A második kérdés, amit boncolgattam, az az, hogy hogyan menjünk ehhez az Istenhez a kérdéseinkkel. És elmondottam, hogy menjünk hozzá az imádság útján, menjünk hozzá bizalommal, és öntsük elé a szívünket. Menjünk hozzá érintettként. Menjünk hozzá akkor is, ha megkísért az a gondolat, hogy ne menjünk. Sőt, átkozzuk meg, és úgy halljunk meg. De menjünk hozzá egy mélységes Isten félelemmel és tisztelettel a szívünkbe. És úgy mondjuk el neki a kérdéseinket. És végül, testvéreim, arra a kérdésre keresném most még a választ, hogy ki az, aki válaszol nekünk. Amikor mi az Úrhoz jövünk, így ahogy elmondottam, akkor bizony olyan Isten elé állunk, aki személyesen ismeri az emberi tragédiákat, az igazságtalanságokat, a szenvedéseket és a halált. Ismeri mégpedig azért, mert az Úr Jézus Krisztusban eljött erre a földre és átélte mindezeket. Átélte mindezeket. Jézus lépten nyomon találkozott is az emberi tragédiákkal, hiszen olvasjuk az életét, látjuk, hogy tragikus életű emberekkel, betegekkel, gyászolókkal, halottakkal találkozik. Az életnek ezzel az árnyoldalával, a földi életnek ezzel a sötét oldalával Jézus személyesen találkozik. De nem csak így, hanem úgy is találkozik, hogy benne, vele ugyanezek megtörténnek. Hiszen ő a betegeket, ha meggyógyította, a gyászolókat, ha megvigasztalta, ha a halottakat föltámasztotta, soha nem tette egy mélységes együttérzés nélkül. Azt olvassuk az ígében, hogy ő a fájdalmaknak az ismerője volt. És ő az emberek betegségeit magára vette. Ez ezt jelenti, hogy együtt érzett azokkal a nyomorultakkal, akiket ő meggyógyított. Magára vette azoknak a betegségtől gyötört, szenvedő, killódó embereknek a lelki nyomorúságát, szenvedését, kérdéseit, mindent. Sőt, testvérek, az Úr Jézus tudott sírni is. Olvassuk, hogy halott Lázár sírjánál áll, és elkezd sírni. Nem maradt nála elvi szinten, ahogy így mondjam, az együttérzés, hanem könnyekben is meg tudott nyilvánulni. Amikor ott volt a Jeruzsálem fölött, és ment oda azért, hogy meghaljon, tudta, hogy meg fogják őt feszíteni, megáll a város fölött, és sír a városra törő szenvedések, nyomorúságok, halál miatt, a tragédia miatt, ami be fog következni egy pár évtized múlva velük a rómaiak keze által. Sír Jézus ezek miatt. Jézus tehát, testvérek, nem volt egy ilyen érzéketlen valaki a szenvedés, a nyomorúság láttán. Sőt, testvérek, ő maga átélte a legmélyebb igazságtalanságokat, amik emberrel valaha is megtörténhetnek, igazságtalanul bántak el vele az ellenségei, sőt, még a barátai is elfordultak tőle, a tanítványi is magára hagyták, amikor a leginkább szüksége lett volna emberi támaszra. Aztán utána felszögezték a keresztre, és a kereszten pontosan megismerte a testnek a kínjait és gyötrődését, ahogy azt a Passió című filmben akár láthattuk is. De annál sokkal nagyobb volt az ő lelki kínlódása, szálla alá poklokra, amikor átélte az Istentől való elhagyatottságnak, a kárhozatnak a kínjait az ő lelkében. Jézus testvérek, szenvedő. Nem csak együtt érez a szenvedőkkel, nem csak sír a szenvedőkkel, hanem ő maga szenved. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ezeket a dolgokat ő a világ teremtésétől fogva átélte, hogy így mondjam. Mert amikor a Jelenések könyvében olvassuk, hogy János látja a bárányt az Isten trónjánál, azt olvassuk, hogy a bárányt láttam, mint egy megölöttet, aki megöletett a világ alapítása óta. És szinte a világ kezdete óta Jézus ismerte azokat a szenvedéseket, amik rá várnak. És aztán, amikor már a dicsőségben van, átmenve a szenvedésnek ezen a síralom völgyén, akkor is úgy látja őt az apostol Jelenések könyvében, mint egy megölöttet, akin ott vannak a sebeknek a helyei. Testvérek, amikor mi az Úr Jézushoz fordulunk, az Úrhoz fordulunk a szenvedéseinkben, a problémáinkkal, a kérdéseinkkel, akkor olyas valakihöz megyünk, aki meg tud bennünket érteni. Sőt, akiről azt olvassuk, hogy együtt tud velünk érezni. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy nem olyan főpapunk van nekünk, ez a Krisztus, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, aki ne tudna együtt érezni a mi gyarlóságainkkal, az eredeti szöveg szerint, akiben ne lenne szimpátia, szimpatos, együtt szenvedni valakivel, azt jelenti. Amikor az Úrhoz megyünk, testvérek, akkor ahhoz megyünk, aki képes együtt érezni velünk, mert megkísértetett mindenben, vagyis ugyanazokon ment keresztül, amiken mi is átmegyünk, csak ő nem esett bűnbe velünk szembe. Azt olvassuk továbbá, hogy aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyek közt járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból, és meghallgattatott félelméből. Testvérek, ez egy csodálatos dolog azért a számunkra, hogy amikor mi tényleg látjuk a világban azt a sok szenvedést, sok nyomorúságot, tragédiát, ami van, és látjuk a magunk életét is. Hát akkor ezekkel oda mehetünk az Úrhoz, Jézus Krisztushoz, és elmondhatjuk neki, úgy, hogy tanítottam, és tanítja nekünk az íge. És akkor tudjuk, hogy olyas valakinek mondjuk el, aki a fájdalmak férfia, aki a betegség ismerője, aki a tragédiákat átélte, ő maga is átment a halálon is, ami még mi nem is mentünk át. És aki képes velünk együtt érezni, szimpátiát érezni irántunk. Testvérek, ha Isten segít, akkor majd következő alkalommal tovább megyünk a kérdéseknek a boncolgatásában, de ma csak ezt a három kérdést szerettem volna a testvérek elé hozni, és kérni, hogy ezen gondolkozzunk, és ezt forgassuk a szívünkben. Kire hallgatunk a Teodícia kérdésének a megválaszolásába? Kire hallgatunk? Hallgassunk az Istenre. Kinek mondjuk el a kérdéseinket, és hogyan? Neki mondjuk el a kérdéseinket, mondjuk el bizalommal, imádságba, érintettként, egy tisztelettel, még akkor is, hogyha kísért a gondolat, hogy ne mondjunk neki semmit, és ne várjunk tőle semmi választ. És harmadszor, hogy ki az, akinek elmondjuk a kérdéseinket, az Úr, aki bennünket meg tud érteni, és együtt tud velünk érezni. Válaszolni fog nekünk minden kérdésünkre. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged szeretnénk magasztalni, a megöletett bárányt, aki eljöttél erre a földre, és istenségedre fölvetted a mi ember voltunkat, és azzal együtt fölvetted mindazt a nyomorúságot, szenvedést, halált, ami ezzel együtt jár. Köszönjük néked, hogy te lettél a betegség ismerője, a fájdalmak férfia, aki meghaltál azért, hogy bennünket megszabadítsa a bűnből, megszabadíts az istentelenségből, a hitetlenségből, megszabadíts a kárhozatból, és örvendező emberekké, boldog emberekké tegyél már itt a földön is, de az üdvösségben is, az örök életben is. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te vagy az, akinek elmondhatjuk a fájdalmainkat, a kérdéseinket, a sóhajainkat, a panaszainkat. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és a szívünket mindazzal, ami benne van, kiönthetjük előtted. Szeretnénk ezt, Urunk, megtenni nem csak most itt, a gyülekezet közösségében, hanem csendes magányunkban, az otthoni kis szobánkban is. Segíts, hogy ezt meg tudjuk tenni, és ahhoz is segíts bennünket, Urunk, hogy a te válaszaidra kíváncsiak legyünk, és akarjuk azokat meghallgatni. Valljuk, hogy nincs más, aki rajtunk igazán segíteni tud, aki eligazítani tud minket, aki igaz válaszokat tud adni, hanem csak te egyedül. Kérünk, hogy válaszolj nekünk mindarra, ami most kérdésként forog bennünk. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál bennünket, és kérünk arra, hogy légy velünk az előttünk álló héten, gondviselő szerető kezedre bízzuk magunkat, családjainkat, gyermekeinket, házastársunkat. Kérünk téged arra, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, tekints erre a városra, tekints a mi népünkre, és adjál ébredést ennek a népnek, hozzád való odafordulást. Segítsd, Urunk, kijutni azokat az embereket, akik a zsákutcában vannak, és téged tagadnak, gonosznak, vagy éppen gyengének tartanak. Olyas valakinek, akivel nem érdemes foglalkozni, segítsd őket, hogy megtalálhassanak téged, az igaz Istent, az erőst, a hatalmast, a szeretetteljest, azt, aki létezik, és nem hallgat. Köszönjük te néked, Urunk, hogy kérhetünk tőled istenfélő kormányzatot ennek a népnek. Könyörülj meg, és távoztass tőlünk minden istentelen embert, akik rossz irányba vezetik a népet, és adjál nekünk, kérünk, istenfélő vezetőket. Köszönjük te néked, hogy könyörgésünk előtted van, és meghallgatsz bennünket neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is, hogy utaltunk rá imádságunkban is, két gyászesetről szeretnék testvéreknek beszámolni. Pénteken délelőtt 11 órakor búcsúztunk Kocsis István 92 éves református atyánk fiától. Az újszegedi temetőben, római katolikus temetőben. Ugyancsak pénteken 13 órakor búcsúztunk Bárkányi Andrásné született Réti Lídia 88 éves, és ugyancsak református nőtestvérünktől. Mind a két családnak, az itt maradott házastársaknak, rokonoknak, gyermekeknek, unokáknak Isten vigasztalását és erejét kívánjuk ezekben a nehéz napokban és órákban. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, 6:30. Kedden délelőtt kismama kör lesz, ami most újra elindul. Gondolom, hogy a feleségem vagy a Kovácsné Eszter, Weber Eszter majd fog osztani meghívókat azoknak, akik ebbe érintettek, de ha valaki nem kapna meghívót és kismamának érzi magát, fiatal édesanyának, akkor nyugodtan jöhet erre az alkalomra. Érdekes kérdéseket fognak taglalni most is, ugyanúgy, mint tavalyi fél évben. Ez tehát kedden délelőtt 9:30 lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden bibliaórát tartunk a szokott időben, este 6 órakor. Hirdetem a pénteki alkalmat is, lesz a kisifjúsági óránk délután, illetve este énekkari próbánk lesz. Szombaton 18 órakor imaórát tartunk. Annyit hirdetek még, hogy ma délután lesz a házaspári kör. Hivatalosan 16 órától kezdődik Kübekházán a Molnár Róbert polgármester úréknak a házában, de igazából már 3 órakor lesz ott egy találkozási lehetőségünk, mert 3 órakor Kübekházán a polgármesteri hivatalban istentisztelet lesz, ahova szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket innen is. Hogyha valaki szeretne oda kijönni, és nem tudja, hogy hogyan jöjjön ki, akkor néhányan bizonyára autóval jönnek, és az autósok biztos segítenek szívesen. Tehát keressünk meg valakit, van-e még nála hely, és aztán biztos kihozza az érintetteket, vagy akik szeretnének kijönni. Mindenkit szeretettel hívunk erre az alkalomra is. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a Honvéd térről jött egy meghívó. Honvéd téri gyülekezet asszony köre 100. összejövetelét tartja. Ebből az alkalomból hálaadó csendes napot szervezünk. És az időpont szeptember 19, ez vasárnap, 14 órától 19 óráig tart majd az alkalom. Előadók jönnek a Debrecenből és más helyekről is, szeretettel hívják a gyülekezet nőtagjait erre az alkalomra. Tehát jövő vasárnap 19-e, 14 órától 19 óráig a Honvéd téri református templomban. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy szeptember 18-án szombaton a Biblia Szövetség 15 éves fennállását ünnepli. Akik Biblia Szövetségi tagok, azokat szeretettel látják ezen a hála, adó és öröm ünnepen, Pécelen. Az alkalom délelőtt kezdődik 9 órától. Ha valaki szeretne jönni, akkor kérem, hogy nekem is szóljon. Tehát szeptember 18 szombat, délelőtt 9 óra. Végül azt hirdetem még a testvéreknek, hogy lesz a bibliaiskola a gyülekezetünkben. Hotoránné átnyújtotta nekem ezt a lapot, Erika, és szívemre helyezte, hogy mondjam el, hogy a téma az a Biblia egysége, üzenete, az oktató Fűtő Róbert lesz. A részvételi díj 800 forint, a befizetési határidő szeptember 30, és a vizsga anyaga pedig az a római levéltől a jelenések könyvéig terjedő rész. Az időpont pedig október 16 és 17. Tehát október 16-17, szombat, vasárnap. Akik eddig jártak, azok mindenképpen készülődjenek erre az alkalomra. Szeretettel hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt is ezen az alkalmon. A záró hirdetésem pedig az, hogy ha valaki a tető felújítására szeretne adakozni, akkor ugyancsak Hotoránné Erikánál szabad ezeket az adományokat befizetni az irodában, az Újszeged Isten kezében alapítvány részére. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 469. dicséretünket, 469. Ó, bocsánat, elnézést, én mást írtam föl. 214. Igen, a kübekházi éneket mondtam, de ez még Újszeged. Tehát a 214. énekünk első versét, és aztán a 6-tól a 10. verséig, és utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol nem találunk.